Egyelőre eredménytelen a konklávé, a pápa választó bíborosok még nem döntöttek. Új minőségű kapcsolat, Martonyi János így jellemezte a szlovák-magyar viszonyt Pozsonyban. Törvénybe foglalná a rezsicsökkentést a Fidesz, beterjesztették a javaslatot. 7 év után visszakerült Újvidékre a Városi Múzeumból ellopott Rembrandt festmény. A Híradót látják, jó estét kívánok! A pápa választó bíborosok továbbra sem döntötték el, hogy ki legyen a katolikus egyház új vezetője. A bíborosok jelenleg is bent vannak a Sixtus kápolnában. A hívek, a zarándokok és a turisták pedig a Szent Péter téren várják, hogy megszülessen a végeredmény. Rómában van tudósítónk Sárközi Júlia. Szervusz Júli, mi történik most a téren?
Jó estét kívánok! Fokozott a várakozás, és ezt érezni is. Miközben a bíborosok a Sixtus kápolna csendjében a külvilágtól teljesen elzárva szavaznak, itt a Szent Péter téren folyamatosan zajos tömeg mozog. Most is itt vannak több tízezren, várják a füst felszállását, és addig nem fognak elmenni, amíg nem látják meg, hogy milyen színű. Naponta 3-4-szer is megtelik a tér, eddig 2-szer szállt fel a fekete füst. Morajlás kísért, az emberek utána elmennek, de visszajönnek, és minél tovább tart a konklávé, annál nagyobb a várakozás. Róma városa, ahogy felszáll a fehér füst, egy emberként fog megmozdulni, és hát van egy másik szemlélője is a konklávénak, 16. Benedek nyugalmazott pápa, ő Castel Gandolfóból a tévén keresztül követi az eseményeket, mondta a szentszéki szóvivő.
Sárközi Júlia, köszönjük, és később még kapcsolunk téged. A pápa választás tehát folytatódik, a mai napon a bíborosok már több szavazáson is túl vannak, de egyelőre nem született végleges döntés. Legutóbb 16. Benedek már a második napon 4 szavazás után megszerezte a szükséges többséget.
Nem sokkal 12 óra előtt szállt fel először a füst a Sixtus kápolna kéményéből. Ezúttal is fekete volt, amely azt jelezte, a 115 pápa választó bíborosnak a délelőtti 2 szavazással együtt harmadjára sem sikerült megválasztania az új katolikus egyház főt. A konklávé a legnagyobb titoktartás mellett zajlik. Így felvételek is csak annak kezdetén, kedden készülhettek, amikor a bíborosok közös misét tartottak, majd bevonultak a Sixtus kápolnába. A titoktartási fogadalmat követően pedig bezárkóztak. A szerda délelőtti voksolás után is visszatértek szálláshelyükre. A Vatikán szóvivője azt mondta, a szavazás eddigi eredménytelensége nem jelenti azt, hogy nagy véleménykülönbségek lennének a bíborosok között az új pápa személyét illetően. Nem számít meglepetésnek, hogy sem tegnap, sem ma nem sikerült eddig dönteni. Rendkívül nagy számú bíborosnak kell egyességre jutnia, mondta Tom Rózika. Legutóbb 16. Benedek már a második napon 4 szavazás után megszerezte a szükséges többséget.
A konklávénak pontos szabályai vannak, az egyház jog azt is megszabja, milyen sorrendben és hogyan járulhatnak az urnához a bíborosok. A szavazásról a külvilág csak annyit tudhat, hogy sikertelen vagy sikeres volt-e. Ezt jelzi a füst színe. Azt viszont, hogy mi történt egy-egy szavazáson odabent, a bíborosokon kívül senki más nem tudhatja.
Kedden délután vonultak be először a bíborosok a Sixtus kápolnába, ahol egyenként esküdtettek. A kamerák ekkor még mutathatták őket. A tévéközvetítésből az is kiderült, hogy néz ki a kápolna, ahol pápát választanak. Látszik, hogy az asztaloknál minden bíborosnak megvan a maga helye, itt üli végig a tanácskozást. Az eskü után viszont bezárult az ajtó, és elkezdődött a konklávé. Innen minden titokban zajlik. Érszegi Márk, Vatikán szakértő délben a Híradóban azt mondta, a tanácskozás közben a szavazás mindig csendben zajlik, a bíborosok ekkor nem beszélgetnek egymással.
Technikailag a szavazás úgy zajlik, hogy minden bíboros előtt, akik hosszú asztaloknál ülnek, ott van a szavazólap, és arra rá kell írni a kézzel annak a személynek a nevét, akit ő pápának szeretne megválasztani.
Délután Rómában a szentszéki szóvivő megmutatta, hogy néznek ki a pápa választó szavazólapok. Minden lapra azt írták, Eligo in summum pontificem, ami magyarul annyit jelent pápává választom. A latin szöveg alatt egy egyenes vonal van, a bíborosok erre tollal felírják a jelöltjük nevét. Itt, vagyis Michelangelo utolsó ítélet freskója alatt járulnak az urnákhoz egyenként. Még egyszer elmondják, hogy lelkiismeretük szerint voksolnak, utána az oltáron lévő urnába dobják a lapokat. A szavazások előtt még álpadlót is szereltek a kápolnába, 30 centivel emelték meg a termet, a padló alá pedig olyan készülékeket szereltek, amely zavarja a mobilhálózatot, vagyis se telefonon, se számítógépen nem kommunikálhatnak. A folyosókon lévő ablakokat pedig fóliával ragasztották le, így üzenni sem tudnak a külvilágnak.
Mint ahogyan helyszíni tudósítunk, Sárközi Júlia is elmondta, hívek, zarándokok és turisták ezrei várják izgatottan a Szentpéter téren, hogy a bíborosok megválasszák az új pápát. Az embereket a néha zord időjárás sem tántorítja el. Rómából most Messzes Boglárka tudósít.
Énekléssel készültek az apácák. Ez a Fülöp-szigeteki csoport pedig skandálással várta a füstöt keddeste a Szentpéter téren. A tömegben magyarok is izgultak.
Ez egy ünnepélyes ilyen alkalom, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen színű lesz a füst.
A legtöbben akkor sem voltak csalódottak, amikor kiderült, hogy még nincs új pápa.
Mondták előre, hogy az lesz, de hát azért kijön az ember és megnézi, és akkor hazamegy, és akkor holnap visszajön.
Szerda délelőtt újra megtelt a Szentpéter tér.
Most én körülbelül egy óra megyek dolgozni, és most itt vagyok, mert olvastam az interneten, hogy körülbelül most egy füst lesz.
Nem sokkal délelőtt kiderült, még mindig nem döntött a konklávé. Ez most a várakozás ideje. Kicsit szomorúak vagyunk, de tovább imádkozunk, mondta a kolumbiai Mário atya. Most nem jött a fehér füst, emiatt egy kicsit szomorú is vagyok, mondta ez a francia kislány.
A hívőknek nincs könnyű dolga itt a Szentpéter téren, szinte megállás nélkül szakad az eső, ennek pedig csak az esernyőárusok tudnak örülni. Naponta több száz darabot adnak el a mozgóárusok.
Kicsit olyanok vagyunk, mint a hajléktalanok, kempingezünk, de mindent az első sorból szeretnénk látni, mondta ez az amerikai fiú. Ahogy múlnak a szavazások, természetesen egyre izgatottabbak az emberek a téren, körről-körre ugyanis egyre nagyobb az esélye, hogy sikerül új pápát választani.
Folytatjuk Rómával és Sárközi Júliával. Mi lehet az oka annak, hogy egyelőre nincs konszenzus és nincs olyan pápa jelölt a bíborosok között, akit megkapta volna a kétharmados többséget?
Olasz újságíró kollégákkal beszélgettem olyanokkal, akik már több konklávét végig tudósítottak, és azt mondták, hogy 63-ban biztos volt, hogy hatodik Pál lesz a pápa, 2005-ben biztos volt, hogy József Ratzingert választják meg pápának. Most nincsen biztos jelölt, annál is inkább, mivel 16. Benedek lemondásával ténylegesen véget ért a Wojtyla éra, hiszen József Ratzinger bíboros II. János Pál pápaságát folytatta, most az egyház egy teljesen új fejezet előtt áll, és bár megosztottság lehet, hogy nincsen, de törésvonalak vannak. A Vatilix dosszié, a pedofília vádak, az Ior Vatikáni bankot övező pénzmosás miatti vádak miatt a bíborosoknak meg kell gondolnia, meg kell fontolnia a döntést, hogy merre tovább. Egyébként 1978-ban II. János Pál pápát is a harmadik napon választották meg, talán így lesz most is. Minél tovább tart a konklávi, annál biztosabbnak tűnik, hogy az esélyesként, a nagy esélyesként belépő Angelo Scola Milánói érseknek nem sikerült megszerezni eddig a szükséges többséget. Új jelöltek kerülhetnek előtérbe. Az olasz újságírók ma délután az amerikai bíborosokról beszéltek. Mi újságírók készen álltunk, vaskos kötetet kaptunk a bíborosok életrajzával és nevével, hiszen amikor majd felemelkedik a fehér füst és bemondják a Szentpéter Bazilika központi lodzsájáról az új pápa nevét, akkor először a keresztnevét fogják bemondani. Ezt próbáljuk memorizálni latinul tárgyesetben. Erről lehet majd rögtön kitalálni, hogy ki lesz az új egyházfő.
Sárközi Júlia, köszönjük szépen, és ha a híradó alatt meglátjuk a füstöt, akkor még kapcsolunk. Új minőséget kapott Magyarország és Szlovákia kapcsolata az elmúlt időszakban, és példanélküli intenzitásúvá vált a kommunikáció a két fél között. Ezt mondta Martonyi János magyar és Miroslav Lajcsák szlovák külügyminiszter Pozsonyban. A magyar külügyi tárca vezetője idei első hivatalos látogatására érkezett a szlovák fővárosba.
Szlovák kollégája fogadta Martonyi János magyar külügyminisztert Pozsonyban. Tárgyalásokon terítékre kerültek a két országot érintő legfontosabb gazdasági témák, az európai ügyek és a lezáratlan szlovák-magyar vitás kérdések is. A múlttal ellentétben most az összes kérdésről tudunk beszélni. Azokról a témákról, amelyekről egyformán gondolkodunk, amelyek összekötnek bennünket, de azok elől sem futunk el, amelyekről mások az elképzeléseink, mondta a szlovák külügyminiszter.
Általában nagyon jól érzem itt magam.
Martonyi János külügyminiszter szerint új minőséget kapott a két ország közötti kapcsolat, de a további találkozókon érzékeny témákat is meg kell még oldaniuk, mint a kettős állampolgárság ügye.
Én mindig azt mondtam otthon is, most is azt mondom, hogy ez nem könnyű dolog. De az, hogy ez nem könnyű, az nem jelenti azt, hogy ne tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne próbáljuk ezt tisztázni.
Martonyi János azt kérte a szlovák féltől, hogy amíg a kérdés nem oldódik meg, lehetőleg ne hozzanak hátrányos helyzetbe embereket. A magyar külügyminiszter Pozsonyban találkozott a szlovák köztársasági elnökkel és tárgyalt Robert Fico miniszterelnökkel is. A külügyminiszter késő délután megbeszélést folytatott Berényi Józseffel, az MKP elnökével, adásunk után pedig a Híd Most vezetőjével, Bugár Bélával egyeztet.
Március 15-e alkalmából három kárpátaljai magyar közéleti személyiség kapott magyar állami kitüntetést Ungváron. Áder János köztársasági elnök nevében Bacskai József főkonzul a Magyar Arany Érdemkeresztet Kristoffori Olgának, a Munkácsi Szent István Líceum igazgatójának közösségszervezői munkája elismeréseként nyújtotta át. A Magyar Ezüst Érdemkeresztet ifjabb Sari József viski pedagógus a Szórvány Magyarság körében folytatott oktatási tevékenységért, valamint Bán Zsolt plébános a Kárpátaljai Katolikus Egyház újjászervezésében végzett munkájáért vehette át. A kis- és középvállalkozásoknak is lehetővé tenni a kormány a devizahitelek forint csökkentésre váltását. A Nemzetgazdasági Tárcának már az első fél évben ki kell dolgozni az ezt segítő programokat. Jelenleg a kis cégeknek több mint 3300 milliárd forintnyi adósságuk van, ebből több mint 1000 milliárd devizahitel. Ennek forintosításával több pénz maradhat a vállalkozásoknál, vagyis több juthat fejlesztésre, munkahelyteremtésre.
Ebben a vecsési varodában a közelmúltban még több mint 10 dolgoztak. Ma már csak az itt hagyott varrógépek emlékeztetnek arra, hogy itt komoly munka folyt.
Nem is olyan régen még ezen a hímzőgépen ilyen gyönyörű bébi ruhákat hímeztem.
A vállalkozás azonban csődbe ment. A tulajdonos ugyanis 15 millió forintnak megfelelő svájci frank alapú hitelt vett fel varodájának fejlesztésére, ám a folyamatosan növekvő adósság törlesztése minden pénzét felemésztette.
Ha valóra válna az az ígéret, hogy át lehetne váltani ezt a bizonyos hitelt forint alapúra, akkor bíznék benne, hogy tudnánk rendezni a tartozásunkat, és még a vállalkozásunkat is újra tudnánk indítani.
A kis- és középvállalkozások hitelállománya tavaly évvégén meghaladta a 3300 milliárd forintot. Ennek csak nem egyharmada volt devizahitel. A miniszterelnök kedden jelentette be, megvizsgálják, hogyan lehetne forintra váltani a vállalkozások devizaadóságát.
Ezeknek a programoknak meg kell indulniuk még ebben a fél évben.
Orbán Viktor azt mondta, olyan feltételeket kell teremteni, hogy a vállalkozásoknak megérje forintosítani devizahitelüket. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ez csak akkor teljesülhet, ha a felvételkori árfolyamon váltják át az adósságukat.
Itt az a kérdés, hogy a piaci árfolyam és a akkori árfolyam közötti különbség, ami elég jelentősen nőtt, ennek a veszteségét kiviselni, itt több lehetőség felmerül. Nyilvánvalóan az állam ebben szerepet kívánna vállalni, tehát lehetséges, hogy a Magyar Nemzeti Bank a devizatartalékok felhasználásával oldaná meg ezt a kérdést.
A kormány kulcskérdésnek tartja azt is, hogy a vállalkozások a jövőben a mostani 8-10%-os kamatszint alatt juthassanak hitelhez.
A hazai kis- és középvállalkozásoknak szükség van forrásra. A forrás nagyon drága és körülményes. Ahhoz, hogy beruházni tudjanak, fejleszteni tudjanak, új munkahelyeket tudjanak létrehozni, kedvezőbb feltételeket kell teremteni.
Egy friss felmérés szerint jelenleg a kis cégek több mint harmada még fedezetet sem tudna biztosítani egy esetleges hitelfelvételéhez.
25 magyar cég mutatkozik be két napon keresztül Budapesten, a 350 millió dollár alaptőkéjű kuvaiti technológiai befektetési alapnak. A vállalatok az élettudományok, az energetika és a vízkezelési, az információs és kommunikációs technológiák, valamint a kutatásfejlesztés területén kínálnak befektetési lehetőséget. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, Magyarország a keleti nyitás politikájával az eddigieknél szorosabb együttműködésre törekszik az arab világ, így Kuvaittal is, amellyel Magyarország stratégiai partnerséget kíván kialakítani.
A magyar kormány az újraiparosítás politikája mellett a kutatás fejlesztésre és az innovációs tevékenységre is rendkívül komoly hangsúlyt fektet. Mi azt gondoljuk, hogy a válság utáni időszakban akkor tudunk igazán erősek lenni, hogyha lesz egy erős termelőszektorunk, termelési szektorunk, és lesz egy erős kutatásfejlesztési, innovációs szektorunk.
Feljelentést tesz a Fidesz ismeretlen tettesek ellen a budapesti Lendvai utcai pártcégház udvarának múlt heti elfoglalásánál történtek miatt. Selmeci Gabriella a párt szóvivője közölte, azért tesznek feljelentést, mert a tüntetők megtámadták a kormánypárt székházát, erőszakosan behatoltak az épületbe, betörték az ajtót, az üveget, felmásztak az erkélyre, megrémítve mindezzel az ott dolgozókat. A szóvivő kirívónak nevezte a történteket, mint fogalmazott, a demokratikus intézményrendszert támadták meg.
Ezek az emberek úgy próbáltak véleményt nyilvánítani, hogy ránk rúgták az ajtót, betörték az ajtót, agresszívan viselkedtek. Szerintünk ez megengedhetetlen. Ezért az a dolgok rendje, hogy az arra illetékes szerveknél feljelentést tegyen a párt.
A Fidesz szóvivőjének tájékoztatása után kisebb tiltakozás kezdődött a képviselői irodaház előtt. Az alaptörvény negyedik módosítása ellen demonstráltak a helyszínen magukat spontán tüntetőknek nevező fiatalok. Az esemény előtt több mint egy órával pedig sajtóközleményben tudatták, büszkén vállalják minden tettüket és annak minden következményét. A szocialista Korózs Lajos azt mondta, a Fidesz által meghirdetett rezsicsökkentéssel kapcsolatos aláírásgyűjtés célja, hogy a gazdagok jó nagy rezsicsökkentésben részesüljenek. A szocialista politikus szerint, idézem, az egész mizériával a botrányos alaptörvénymódosításról akarja elterelni a kormánya figyelmet. Nem sokkal később Mesterházy Attila bejelentette, az MSZP is aláírásgyűjtést indít, méghozzá azért, hogy a rezsicsökkentés keretei között csökkenjen az alapvető élelmiszerek áfája 27-ről 5%-ra. A párt elnöke a kezdeményezést azzal indokolta, hogy a magyarok valóban sok pénzt költenek rezsire. A kormány azonban ez alatt kizárólag az energiaköltségeket érti, holott az alapvető élelmiszerekre még több pénzt költenek az emberek. 2006-ban éppen a szocialisták kampányoltak az áfa csökkentésével, majd amikor kormányra kerültek, kétszer is megemelték azt. Reagált Mesterházy Attila szavaira a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd hozzátette, az MSZP vezette kormány az élelmiszerek áfáját is megemelte, amit Mesterházy Attila is megszavazott. Törvénybe foglalná a Fidesz, hogy július 1-ével 10%-kal kell csökkennie a víz és a szemétszállítási díjaknak. A jogszabályban a január 1-ével elrendelt 10%-os gáz, villany és távhőár csökkentési kötelezettségeket is rögzítenék. Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentését felelős politikusa, ma terjesztette a parlament elé az erről szóló javaslatot. Az indítvány előírja azt is, hogy a szolgáltatók kötelesek tájékoztatni a fogyasztókat a díjak csökkenéséről. A javaslat szerint szerződés szegésnek minősül, ha a szolgáltatók nem teljesítik rezsicsökkentési kötelezettségüket. Ha a fogyasztóvédelmi hatóság megállapítja a szerződés szegést, a cégeknek 10 000 forint ködbért kell fizetniük az érintett lakossági fogyasztóknak a hibás számlák után. Holnap rendkívüli ülést tart a parlament a rezsicsökkentés ügyében, amelyet a Duna élőben közvetít, előre láthatólag 9:30 és 10:30 között. A Jobbik továbbra is azt szeretné, ha a törvény tiltaná meg, hogy energiaitalokat kiskorú gyerekeknek ne adjanak el a boltok. Barát Zsolt országgyűlési képviselő azt mondta, ez a javaslat semmilyen politikai célt nem szolgál, hanem kifejezetten a kiskorú gyerekek egészségének védelméről szól.
Tovább fogjuk ezt az ügyet vinni, és mindenképpen a kiskorú, gyermekkorú gyermekek védelme érdekében tűzön vízen megpróbálom mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a törvénymódosítónk teret kapjon.
Romániának nincs olyan kötelezettsége, hogy autonóm tartományt hozzon létre. Ebből a szempontból Hargita és Kovászna megyét ugyanolyan jogok illetik meg, mint az összes többit, mondta Traian Băsescu államfő egy keddesti tévéműsorban. Arra a kérdésre, hogyha léteznek az országban magyar többségű megyék, miért ne létezhetne magyar többségű régió, a román államfő úgy reagált, senki sem mondja, hogy nem létezhet, de Kovászna és Hargita nem tudja eltartani magát. A vasárnapi autonómia tüntetésről szóval Băsescu kifejtette, mindegy, hogy 5000-en vagy 50000-en kérik az autonómiát, hiszen a román alkotmány azt nem teszi lehetővé. Újabb, a Marosvásárhelyihez hasonló autonómia tüntetés szervezését javasolja az Erdélyi Magyar Néppárt. Úgy vélik, mozgalmat kell indítani az autonómia mellett. Ki kell használni azt, hogy a szimpátia tüntetések miatt Székelyföldre figyel a világ, és ki kell használni a számunkra kedvező nemzetközi helyzet előnyeit. Az MNP vezetői szerint a következő tüntetést Csíkszeredában kell megszervezni.
Elmaradt Románia schengeni csatlakozása, így lehetőség van fölhívni a figyelmet arra, nem csak a korrupcióval van gond az országban, hanem a kisebbségi jogok teljesítésével is. Ezért még a román régió felosztás előtt javasoljuk azt, hogy további tüntetésekre kerüljön sor, lehetőleg Csíkszeredában, hiszen ott még nem volt megmozgató a helyi magyarság autonómia tüntetésen.
A 14.000. honosítási kérelmezőt, a 81 éves Ambrus Évát köszöntötték az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi irodájában. A térségben töretlen a népszerűsége a könnyített honosításnak.
Ez a régi születési anyakönyvi kivonat, amit az egyháznál csináltak.
Ambrus Éva bár Romániában született, a második bécsi döntést követően, rövid időre ugyan, de volt már magyar állampolgár is. A most 81 éves özvegyasszony a 14.000. honosítást igénylő az udvarhelyszéki demokrácia központban.
Nem gondoltam, hogy ilyen sokan vagyunk. Ez az igazság, nem gondoltam, hogy ilyen sokan vagyunk, mert vannak itt a környezetemben például szomszédasszonyom, barátnőm, akik nem mentek.
Amint egy 120000-es szinte színmagyar udvarhelyszéken az emberek döntő többsége még nem élt az egyszerű honosítás lehetőségével. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ezért a jövőben is folytatja népszerűsítő, figyelemfelkeltő akcióit.
Tegnap zártuk le a 14.000. személynek a mappáját, de ez már is több, hisz tegnap munkatársaink elkezdték a vidékjárást. Tegnap például Oroszhegyben 100 személynek zárták le a dossziéját, úgyhogy azt mondom, hogy felfele ívelő ágon van most az állampolgárság iránti érdeklődés.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöke szerint évvégéig a honosítási kérelmek száma eléri a 20000-et.
Több mint 400 Székelyföldön készített áru viselheti a Székelytermék márka nevet. A Hargita megye tanács által bevezetett védjegy használatát szakmai minősítő bizottság engedélyezi. Csak a Székelyföldön a hagyományos módon termelt vagy előállított és kiváló minőségű termékek kaphatják meg a Székelytermék márka nevet. Ma Csíkszeredában a védjegyet és annak megszerzési feltételeit népszerűsítették a kistermelők körében.
Régi székely hagyományok szerint készít ruhákat, gyapjúból szőtt terítőket, takarókat a Csíkkarcfalvi gyapjúfeldolgozó manufaktúra. Termékeik most már hivatalosan is viselhetik a Székelytermék márka nevet.
A Székelytermék márka név igazából remélhetőleg az értékesítésbe fog igazán nekünk besegíteni.
Az első alkalommal szervezett Székelytermék konferencián összesen 21 kis termelőnek adták át a Székelytermék védjegy tanúsítványát.
Ezáltal befolyásolják a fogyasztókat is arra, hogy hagyományos, jó minőségű friss termékeket fogyasszanak. A termelőknek az pedig egyértelműen minden jó, minden lehetőség fontos.
A Székelytermék márka nevet viselheti ezentúl például a gyógysóként forgalmazott paradicsom, a csíkmadarasi tejfeldolgozó sajt kínálata, a Székely könyvtár sorozat és a csíkszentgyörgyi kürtös kalács is. A Székelytermék védjegyet azért alapította Hargita megye tanácsa, hogy a kiváló minőségű termékek értékesítését és új munkahelyek teremtését is segítse.
Több száz székelyföldi család megélhetését biztosítja ma már ez a mozgalom, vagy legalábbis kiegészítő jövedelmet biztosít számukra.
A szakmai minősítő bizottságok elismeréseként a Székelytermék védjegyet eddig 46 kistermelő 424 terméke kapta meg.
7 év után visszakerült Újvidékre a Városi Múzeumból ellopott Rembrandt festmény. Az alkotás 1630-ban készült, és a festő édesapját ábrázolja. A város polgármesterének a rendőrkapitány helyettes adta át a megtalált alkotást. A portrét a rendőrség a szerémségi Száva Szent Demeter külvárosában találta meg egy családi ház pincéjében, védőfóliába csomagolva. A hatóságok több embert is előállítottak. A Rembrandt festményt először 1993-ban dobták kell. Akkor néhány hónap alatt megtalálták. Legutóbb pedig 2006-ban két maszkot viselő fegyveres vitte el a képet. A lakosság döntő többsége nem támogatja, hogy Bécs városa pályázzon a 2028-as nyári olimpiai játékokra. A hétvégi népszavazás eredményeit most hozták nyilvánosságra. Eszerint a bécsiek 72%-a a javaslat ellen voksolt, és csak 28% tartotta helyesnek az elképzelést. A bécsi városvezetés szerint a pályázat a fővárosnak fejlődési lehetőséget jelenthetett volna. Ausztriában eddig csak téli olimpiákat rendeztek 1964-ben és 1976-ban. És a tiroli Innsbruck volt az ötkarikás játékok házigazdája. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Menczer Tamástól, aztán az időjárás jelentés, majd a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szomszéd, a minőség nálunk kedvező árral párosul. A Coop fóliás sonka kilója most csak 1499 forint. A jó
szomszéd. Kínzó térdfájdalom. A glukozamin farmanort enyhíti az enyhe és mérsékelt fokú térdízületi artrózis tüneteit és meggátolhatja az ízületi borsz kopását. Vény nélkül kapható gyógyszer a patikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.